A vendégem továbbra is Hidvégi Zoltán, az Umbrella alapítója, akivel az imént a mesterséges intelligenciáról beszélgettünk. Nyilván ez kicsit olyan egyébként, mint aki hallgatja a szabadesést, és nyilván hallod már beszélgetést a kriptóról, ugye a kriptokorreptáltálás, amivel azért hetente találkoztok. Szóval hogy az is nekem olyan, hogy így, hogy a fekete lyukhoz hasonlítottam múltkor. Minél többet tudok róla, annál kevesebbet érzek. És a mesterséges intelligencia is ilyen. Igen. De nem, Zoli, neked is valahogy így nem?
Ugyanez, minél jobban beleássuk magunkat, annál jobban jövünk rá, hogy milyen keveset tudunk erre.
Na és az, amit a zene alatt beszélgettünk, hogy ott van, ez tök jó, amit mondtál, hogy mert ugye a kérdést én beszeretnék most dobni neked, az az, hogy hogyha közel 20 éve van Umbrella, azóta te a kreatív piacon láttál sok mindent, tapasztaltál sok mindent, és hogy mennyi minden változott. Tehát 20 év alatt rohadt sok minden megváltozott. Az előbb csak említettük az okostelefon megjelenését, a domestikálódást, a tudásbázist, ami csak nő, és hogy itt van, ezt nagyon tetszett, hogy mondta, hogy itt van a zsebünkben gyakorlatilag a világ összes tudása.
Igen, erre szokták mondani, hogy a világ, az emberiség összes tudása a zsebünkben van egy telefonban, és mi inkább macskás videókat nézünk rajta.
De mennyire, és milyen pontos. Úristen, tényleg.
Igen, tehát, hogy
nézel screen time-ot? Szoktál?
Igen, szoktam.
Rácsapsz a kezedre? Neked
nem, annyira nem, de nagyon örülök annak, hogy hétvégén lényegesen kevesebb a screen time, legalább ott egyébként tartom magam. Szerintem az egyik legnagyobb változás az egész reklámpiacon az tényleg az okostelefonok voltak, mert és a social media bejövetele.
De ez hogyan alkalmazkodik egy kreatív produkciós iroda? Vagy iroda, nem produkciós cég?
Produkciós cég. Hát alapvetően úgy, hogy igyekszünk, és ezt tudom, hogy nagyon elcsépelten hangzik, de igyekszünk tényleg olyan tartalmakat gyártani, amit az emberek meg akarnak nézni. Tehát egy kicsit ezt a pull stratégiát követve, nem úgy, mint régebben, hogy oké, tévében lemegy egy reklámfilm, amit hatörik, haszakad, maximum kimész a konyhába egy sörér, miközben reklámblokk van, de azt te meg fogod nézni, azt megnézetik veled. Most, hogy ugye alapvetően ugye streaming, meg mobil, meg social, meg minden van, te választhatod meg, hogy mit szeretnél megnézni, és hogyha egy olyan hirdetés jön veled szembe, ami nem releváns, akkor egyszerűen rákattintasz, hogy ez nekem nem releváns, ne gyere velem szembe többet.
De bambulsz utána valami tök másra, ami szintén nem releváns, csak jobban eltalálja az ízlésedet.
Így van. Tehát a personalizáció.
A macskás videó.
Így van. Tehát a personalizáció az egy hatalmas nagy fordulópont volt, vagy fejlődési pont volt itt az egész reklámiparban szerintem.
Szerinted mi volt a legveszélyesebb fejlődés? Már fejlődés, vagy legveszélyesebb változás az elmúlt 20 évben? Mik a veszélyei akár a reklámiparnak, amikre már azt mondtad te is előállítóként, hogy ez már az etika határait feszegeti, és nem biztos, hogy ezt nekünk kell csinálni, mert hosszú távon pénzzel száll szégyen megmarad.
Hát szerintem ezek alapvetően nem is a tartalomgyártói oldalról jelentkeznek, hanem inkább technológiai oldalról. Tehát ez tipikusan az, hogy hiába van mondjuk a telefonod elvileg kikapcsolva, meg lefordítva, ugyanúgy a Facebook, a Google, meg bármelyik másik ugye hallgatódzik, hogy miről beszélsz, és lám-lám szembe jön az a reklám, az a vásárlás ösztönző tartalom, amiről te éppen beszéltél 5 perce. Na most szerintem itt alapvetően nem a, nem tudom, macska eledel gyártó a hibás, amiért megcsinálja azt a bizonyos...
Ja, értem, most mosod egy picit a kezeidet. Jó, oké. Okay.
Igen, mert mi kiszolgáljuk ugye az adott céget, hogy már pedig te szeretnél reklámozni. Az, hogy egyébként az milyen etikus vagy nem etikus úton jut el egyébként a fogyasztóhoz,
nem tudtam, messziről indítottad.
Igen, az egy technológiai kérdés.
Oké, ez így messziről indult, és teljesen jogos. De hát ez olyan egy kicsit, tudod, hogy miért van prostitúció? Hát miért? Na de hát, ha én nem megyek oda, akkor valami teljesen más, valami állat fog oda menni, tudod? És akkor...
Azért, mert igény van rá.
Azért, mert igény van rá, igen. Tehát, hogy ez is egy ilyen, furcsa analógián, tudom, de hogy egy csomó minden van, amire megszületik az igény, és azt mondjuk, hogy hát jó, de hogyha én nem csinálom akkor is, hogyha úgy érzem, hogy etikátlan, akkor meg én halok éjjel. Tehát egy kicsit van ez a farkas törvény effektus.
Igen. Egyébként, tehát historikusan mindig próbáltuk magunkat teljesen távol tartani az összes olyan reklámtól, vagy olyan tartalmú kommunikációtól, ami egyébként hát így eléggé necces, hogy másként ne fogalmazzak, és egyébként mindig megérte, hogy nem mentünk bele ezekbe a dolgokba.
De mire gondolsz például?
politikai kampány. Például. Ja, ja.
Vagy... Ezek egy távol tartottátok magatokat?
Igen, igen, igen. Vagy már nem is tudom, hogy gyerek kávé, vagy nem tudom, ilyen borzasztó dolog. Ez, hogy, jaj, de jó, van egy 6 éves gyerekem. Mi lenne, ha már most koffeinfüggő lenne? Tehát, hogy ilyeneket így, mi lenne, ha nem csinálná?
Szóval ez volt az etikai határ.
Hát, de ennek van egyébként egy tök pozitív oldala is, mert alapvetően viszont tök sok olyan projektbe beszállunk, ami mondjuk jótékonysági dolog, vagy CSR dolog, vagy bármi olyan, ami ugye figyelemfelhívó bármilyen jó ügyre. És ott viszont, csak hogy a másik oldalát is mondjam, nekünk, mint produkciós cég, szerintem hatalmas felelősségünk van, mert mi azzal tudjuk egyébként elérni a legnagyobb pozitív hatást, hogy egyébként csinálunk ilyen tartalmakat is, és azt is megnézik az emberek. Sokkal nagyobb hatást érünk el azzal, mint hogyha most fognám az Umbrellában a 70 dolgozót, és kimennénk tüntetni az utcára.
Tehát. Teljesen jogos. Mi az, ami a vitakultúránkban hasznos a reklámkészítéskor? Tehát, hogyha ugye reklámot készítesz, akkor az a társadalmi kérdésekben is valamilyen formában részt veszel. És hát ugye van egyfajta vitakultúra, ezt lehet mondani rá, hogy fejlődik valamerre, annak van egy evolúciója. Fejlődik, visszafejlődik, aztán újra fejlődik, szóval egy csomó olyan változás megint csak éri a világunkat, ami által a nagyon fontos vitakultúra is fejlődik valahová. Ezt a reklámoknak mi a felelőssége ebben?
Én nagyon nem szerettem soha azokat a reklámokat, ahol konkuráló brendek egymást lejáratják. És szerencsére egyébként Magyarországon ennek nem volt annyira hagyománya, de például Amerikában ugye hatalmas tradíciója van, meg volt ezeknek a dolgoknak. Szerintem ez tipikusan olyan dolog, amit nem szabadna, vagy nem szabadott volna egyébként beengedni így a reklámba. Tehát, hogyha te egy cég vagy, és van egy terméked, és abban hiszel, akkor ne arra menjen, hogy a másikat ócsárolt, ne arra menjen az időd, mert az igazából saját magadról egy szegénységi bizonyítvány.
Most már lassan több időt töltesz a reklám világban, mint azon kívül. Már hogyha az életed idővonalát nézzük, akkor lassan át fogsz billenni. És ez tökre érdekel, hogy ebben nem lehet, tehát egy 20 év az nagyon sok idő. Szóval ezzel nem lehet kiégni, úgy kiégni, hogy mert nagyon sok olyan sztorit hallunk, hogy valaki, nem tudom, ügynökségi világból, vagy akár bankszektorból, tehát nem csak az ügynökség, de most erről beszélünk, tehát reklám, kreatív iparból elmegy vidékre is kecskét tenyészt.
Igen, vannak azok, akik ezt választják, akik tényleg kiégnek. Én kiégtem volna, hogyha ez monoton lenne. De igazából tényleg, tehát minden alkalommal új és új kihívások elé állít a dolog. Nem azt mondom, hogy könnyű, mert nagyon-nagyon gyorsan változnak a dolgok, nagyon gyorsan változik úgymond a konkurencia környezeted is, tehát ki ellen konkurálsz. Most egyik nap egy másik stúdió ellen, másik nap egy, nem tudom, egy külföldi stúdióán, harmadik nap egy jól videózó influencer ellen. Tehát, hogy igazából mivel minden dinamikusan változik, a tartalom, a konkurencia, a formátum, a divattrendek, minden, ezért szerintem egy borzasztó izgalmas közegben dolgozunk.
De szökre érdekel, amit most mondtál. 20 évvel ezelőtt egész más jelentett két lépéssel előrébb lenni. Szóval, hogyha kreatív iparban dolgozol, nem árt, hogyha előrébb vagy két lépéssel, vagy hárommal.
20 évvel ez azt jelentette, hogy mondjuk nekem van egyel modernebb kamerám.
Ja, igen, ennyi, de ötletekben például.
Igen, de alapvetően a filmgyártóknál tényleg az volt 20 év, hogy nézzetek ide, nekem nagyobb a stúdióm, több lámpám van, és
ja, egyébként ez
modernebb kamerám.
De ez annyi embernél megmaradt
igen,
egyébként.
Igen, persze, tehát ez a 90-es éveknek a hagyománya, vagy nem tudom, tehát hogy ez megmaradt nagyon sokaknál, és hát manapság meg ez már nem versenyelőny.
Ez azért rövök magamban, mert igen.
Igen, hát a 20 éves rázoknak jobb technológiával rendelkező telefonjuk van, mint azok az ősrégi kamerák, tehát ezzel ja, már nem ja, lehet ja, versenyelőnyt
ja.
szerezni.
Ja, ez érdekes, hogy ez tényleg megmaradt, és persze tökre érdekel, hogy a kreatív iparban ez mennyire marad meg olyan, akkor mit kezdtek egy olyannal? Tehát, hogy egy ilyen vélemény ez, hogy neked, nyilván nem tudod, én fotózom, és volt múltkor egy svédországi munkám, és akkor a megrendelővel a reptéren találkoztunk, és akkor hát látja, nem nagy a pakkom. És akkor kérdezte, hogy csak ekkora? Nő. És akkor így, hát ritkán kérdeznek ilyet, de igen, tehát hogy csak ennyi a cucc. Tehát ő hozzászokott ahhoz, hogy ha van, hogy jön egy fotós, akkor van neki egy óriási ilyen apparát, 3 kamera, nem tudom hány, 20 objektív.
Igen, és a filmgyártás kiváltképp ilyen volt, tehát régebben az volt ugye az íratlan szabály, hogy az egész filmgyártás az egy ilyen rózsaszín köd, ami mögé burkolózunk, az ügyfél az ki se jöjjön a forgatásra, mert úgyis csak kárt okoz, meg nem tudom, majd mi elintézzük. Na most ez a modell, ez már nem létezik. Gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy neked vagy okostelefon, te akarva akaratlanul tartalomkészítővé avanzsáltál azon az, hogy milyennél azon lehet vitatkozni, de minden lehetőséged megvan arra, hogy az legyél. Na most itt jött egyébként be nekünk az, hogy mi lenne, hogyha nem takargatnánk egymás előtt a hármas matek leckénket, nem kinyitnánk ugye így a tudást, és ne adj Isten mondjuk együtt egyébként, jobb hangulatban együtt dolgozva, hatékonyabban is, és ne adj Isten még jobb végeredménnyel tudunk egyébként mi a megrendelőnkkel együtt dolgozni. Tehát egy hatalmas ilyen paradigmaváltás volt, csak hogy még 20 évre visszakanyarodjak. Annak idején egy ilyen sokkal dogmatikusabb, egymás alá épülő rendszer volt. Most már ez egy sokkal kollaboratívabb környezet.
A kontraszelekció érdekel még, hogy bár nagyon nagy mennyiségű a szemét, tehát a szemét tartalom.
Ez így ami, van.
Hát ez így van, és igazából az a durva, hogy abból van több, mert hogy pont azért mindenkinek ott van a zsebében a lehetőség, hogy tartalmat gyártson. De ez szerinted fog valaha konszolidálódni? Nyilván ehhez hasonló nem volt azért az elmúlt 20 év, hogyha csak azt megyünk, hogy visszamegyünk a 20 évvel ezelőtti időszakra, de hogy azt szerinted
ez egy nagyon érdekes
egyszer csak
kérdés.
Elfárad az ember ebben, az emberi agy?
Nem tudjuk, hogy hol van ez a pont, de ez egy nagyon érdekes kérdés, mert annak idején azt hiszem a Google vagy a Microsoft csinált egy ilyen kimutatást, hogy 2002 és 2003 között több tartalmat hozott létre az emberiség, mint időszámításunk előtt 5000-től 2002-ig. És ez olyan, tehát ez exponenciálisan növekszik, és erre
és tele van. És arra is beszélünk, a Bibliáról is beszélünk.
Bármi, írott kép, videó, bármi, és gyakorlatilag nem tudjuk, hogy ennek hol van a vége. Hát pláne úgy, hogy most még bejön még az AI is.
Mikor fárad-e?
Még
ezeket hogy tárolod?
Tehát hát az izlandi renderfarmokon, amiket geotermikus energiával fűtenek. Köszön. Jó esetben.
Jó esetben, igen. Ez a szelektív hulladékgyűjtés. Ha szerencséd van, oda viszik, ha nincs, akkor igen, nem oda viszik.
Jó esetben.
Szóval, te, igen, tehát hogy tényleg érdekel az, hogy amikor te ebben élsz minden nap, kreatív szakmát látod az, hogy mennyi tartalom készül, és ez kapcsolódik a kiégéshez egy picit. Nagyon hot topic most, tudod, mindenki
igen,
kiég.
Igen.
De hogy ez tényleg, de érthető. Tehát miért ne égnénk ki, hogyha ennyi tartalom, meg ennyi zaj vesz körül?
Persze, állandóan maximális fordulat számon nem lehet pörögni.
De ez van, tényleg ez van. Szóval érdekes, hol látod a végét? A kreatív ipari tevékenységednek. Tehát, hogy neked van-e meghúzva határ. De egyébként ez nem tudom, ez...
Még nincs. Még nincs. Nem gondolkodtam még ezen komolyan.
Látom, és ezért le is zárod, jó? Jó, bocs.
Tényleg nem. Nem tudok erre most így se jó, se rossz választani, egyszerűen így ez még nincs előttem.
Ja, nem akartam azt mondani, jó, figyelj, végén már ki ezt hagyd abba. Nem ezt mondtam, csak kérdeztem, hogy neked van-e erre bármi ilyen, mert ez tényleg egy érdekes
kérdés. Szerintem az a pont, amikor egyébként már nem fogom élvezni, amit csinálok, nem fogom élvezni, akikkel csináljuk ezt a dolgot, és a végeredményt se.
Iszonyatosan undok leszel mindenkivel.
Hát nem, annál szerintem egyen rosszabb, hogyha valaki befásult.
Az. Könnyen, háklis. Elkezdesz mindenkit elküldeni. Az előbb még meg akartam kérdezni, hogy ha 20 éve mondjuk két lépés előrébb kellett lenni, akkor ma hogyan tudsz ekkora zajban? Úgyhogy egyébként lehet, hogy kiderül, hogy egy nem tudom, zalacsányi gyerek már ott van, ahol te akarsz lenni. Mert egyszerűen ennyire elkapja. Tehát magyarul hogyan lehet elkapni a kor szellemét, vagy az igényeket?
Szerintem úgy, hogy egyszerre kell nem tudok jobb kifejezést mondani, hogy két oldalról vajazni azt a bizonyos kenyeret. És mire gondolok itt? Egyrészt az összes, tehát olyan környezetet kell teremteni, ahol egyfelől az tud egy jó mondjuk ilyen tehetség mágnesként vagy szivacsként funkcionálni, uh-huh. hogy tényleg szeressenek velünk dolgozni a mondjuk a fiatal belépők, de ezzel együtt kellően, nem tudom, komoly legyen a cég, meg legyen struktúra, meg legyen felépítve úgy, hogy mondjuk egy ügyfél is tudjon hozzánk biztonsággal jönni. Tehát igazából már nem elég az csak azt mutatni, hogy úristen, mekkora nagy vállalat vagyunk, és milyen komolyak vagyunk, akkor senki nem akar oda jönni dolgozni. És ez egyébként szerintem egy borzasztó jó dolog így az elmúlt években, hogy igenis, akár nem csak a munkavállalóknak, hanem a pályakezdőknek is szerintem sokkal nagyobb hatalmuk és beleszólásuk van már itt a kreatív szakmában, mint régebben. És emiatt tud egyébként gyorsabban változni, és emiatt egyébként erősebb is a szelekció jó értelemben.
Köszi még egyszer, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Fiúk, lányok, hölgyek, urak, Hidvégi Zoltánnal, az Umbrella kollektív alapítójával beszélgettünk. Hamarosan érkezik Hegedűs Judit, krimi író. Fú, a magyar krimiről fogunk beszélgetni, meg a krimi jelenéről, meg jövőjéről. Úgyhogy maradjatok velünk.